Köszöntöm a Vörösmarty Rádió minden kedves hallgatóját, 7:30, a Vörösmarty Rádió mikrofonjánál Hog Tamás, a zenei szerkesztő Pápai Eszter, és köszöntöm stúdiónk vendégét, Varga János matematika, fizika, informatika tanárt. Szervusz, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És az apropó, amiért itt van, az, hogy tudománytörténettel foglalkozik hosszú évtizedek óta. Hát először is a kedves hallgatóknak szerintem arról beszéljünk, hogy mi is ez a tudománytörténet.
Talán legelőször a magával a történelemmel összehasonlítva, amiről mindenkinek határozott elképzelése van. Tehát amit az iskolában tanulunk történelem címszó alatt, valójában politika történet. Mondhatnánk, hogy a háborúk, a gyilkosások története, de az emberi élet vonulatának más története is van. Így beszélhetünk például szinte minden más területnek a történetéről, a zene történetéről, az irodalomnak a történetéről, és természetesen az emberi életet jóvátevő találmányoknak a történetéről. Ezért a történet, mint történelem, mint olyan minden területre kiterjeszthető, így a tudományok területeire is, és hát azt a disziplinát, amely a tudományoknak a történetével foglalkozik, ezt nevezik röviden tudománytörténetnek. És ha igazából meg akarjuk érteni egy valamely tudományterületnek a lényegét, akkor ugyanúgy, mint a történelemben a múltunkat is ismerni kell, igazából a tudomány területén is a tudománynak a múltját, a fejlődésének a történetét jó, ha ismerjük, hiszen így sokkal könnyebben megértjük, hogy akár egy tudományos eredmény az valójában nem csak úgy szikraként pattan ki egy ember fejéből, hanem általában annak is akár több évtizedes vagy évszázados fejlődés története van. Hát röviden itt tudnám összefoglalni a tudomány történet lényegét.
Mi volt az a kezdő löket, vagy kezdő pont, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni? Mondjuk hát nyilván a szakterülettől nem áll messze.
Igen, hát én mérnöki alapképzettségű vagyok, és hát egyetemi előadások alatt bármelyik tantárgyat, műszaki tantárgyat tanultuk, mindig elhangzottak tudós magyarok, híres mérnököknek a nevei. Úgyhogy például, ha az elektromosságról tanultunk, akkor az előadók mindig megemlítették, hogy a Jedlik Ányos találta fel az elektromotort, a dinamót, vagy ha turbinákról tanultunk, akkor a Bánki Donát nevét mindenképpen megemlítették. És hát így haladva előre, nekem feltűnt, hogy milyen sok találmány kötődik magyar ember nevéhez, és ekkor kezdtem én el így teljesen hát magam módjára foglalkozni ezeknek az embereknek az életrajzának a történet, az életrajzával és magukkal a találmányokkal. És hát ezt a tevékenységemet több évtizede, körülbelül 30 éve csinálom, és ez alatt hát nagyon sok információt gyűjtöttem be ezzel kapcsolatban, mindenféle médiumon, könyvben, hanganyagban, és itt tovább.
Hát azért 30 év alatt igen tekintélyes gyűjteményre lehet szert tenni. Hát ugye adódik az egyik kérdés az, hogy mi határolja be, vagy mi szab határt a tudósok körének, tehát nem tudom, hogy mindenkivel lehet-e foglalkozni, van erre lehetőség, és az, hogy milyen jellegű dolgokról van szó, hiszen itt látok könyveket, cikkeket, amiket magaddal hoztál, tehát mi mindent lehet begyűjteni.
Természetesen a tudománytörténet önmagában is részekre tagolható, hiszen ez egy óriási terület. Szóval nincs olyan, hogy valaki mondjuk a műszaki tudományoknak a történetét egymaga átlássa. Itt is specializálódások vannak. Van, aki az elektronikára szakosodik, vagy a gépészetre. Én, mint alapvetően gépészmérnöki alapképzettségember, talán inkább a gépészeti dolgokkal, az ezzel kapcsolatos felfedezésekkel foglalkoztam, és a gyűjtőköröm is inkább ezekre terjed ki. De ezen a területen is szinte beláthatatlan, hatalmas információ áll rendelkezésre, és én magam is, ahogy haladok előre, és egyre több ismerethez jutok, úgy elcsodálkozom, hogy a magyar tudósok, mérnökök micsoda óriási mértékben járultak hozzá, nyugodtan mondhatom, az emberiség fejlődéséhez. Az interjúra készülődve én egy ilyen képzeletbeli történetet írtam le, amelynek a kulcs mondatai, kulcs szavai mind-mind egy-egy magyar találmány takar. Hát a történet a következő lenne. Egy Ford autó áll meg a ház előtt. egy férfi száll ki belőle, vállán egy polaroid, kiváló objektívval felszerelt fényképezőgép van. Lakásába lépve felkapcsolja a villanyt. A paksi atomerőműben lassított láncreakcióval, atomreaktorban, turbinával és dinamóval termelt, vagy transformálásokkal továbbított elektromos áram Wolfram szálas előszobai izójával így használja világításra. A nappaliba lépve fáradtan dől le a színes tévé elé. A tévé éppen egy csata jelenetet közvetít, helikopterek szállnak le, sugárhajtású gépek emelkednek a magasba, és a távolban ejtőernyősök ereszkednek alá. Gyorsan kazettát vesz, és beteszi videómagnójába, hogy a színes kavalkádot megörökítse. Golyóstollat ragad, és a rögzített film adatait egy füzetbe írja. A közvetítés végén előveszi kedvenc mikrobarázdás Mozart lemezét, és meghallgatja. Most már kissé pihenten bekapcsolja a számítógépét, Excelben elkészíti főnökének ígért jelentését, majd Word dokumentumba illesztve e-mailen elküldi. A levelet HP nyomtatóján két példányba ki akarja nyomtatni, de az első példány kinyomtatás után elfogyott a papír, illetve a tinta, így a második példányt fénymásolással állítja elő. Pár perc múlva csörög a telefon, és a főnök udvariasan köszöni meg a gyorsaságát. Hogy felesége kedvébe járjon, ki akarja porszívózni a lakást, de nagy szerencséjére a benne lévő elektromotor zárlata miatt az nem működik. A konyhába megy, gyufával meggyújtja a gázt, és főz egy finom kávét. Hát ezt a történetet még lehetne hízlalni, de ha most visszatekintünk a kulcsmondatokra, akkor még egyszer ezeket felolvasnám. Ezek mind-mind magyar találmányok. A Ford autónak az első verzióját, a Ford T-modellt, amiből a Ford végül 15 milliót gyártott, és ezáltal lett világhírű nagy cég, azt egy magyar mérnök találta föl, Galamb József, aki Makón született. A polaroid technikát, az első fotóobjektívet, a láncreakció elvét, az atomreaktor magát, az atomreaktor elvét, a turbinát, a dinamót, a transformátort, a Wolfram szálas izzót, a színes tévét, bármilyen meglepő, a helikoptert, a sugárhajtás elvét, az ejtőernyőt, a villanymotort, a golyóstollat, a mikrobalázdás hanglemezt, a számítógépet, azon belül a két programot, az Excelt és a Wordöt is magyar ember vezette a kidolgozását, a Simonyi Károly, az e-mailt, a telefonközpontot, az elektromotort és a napjainkban használatos gyufát, valamint a HP lézernyomtatót és még a fénymásolás elvét is mind magyar tudósok, mérnökök alkották meg.
Azért ez ugye döbbenetes, mert hát ha így végig gondoljuk, tényleg a hétköznapjainkról szól a történet, és ezeket a dolgokat minden nap természetes módon használjuk ma már is, sőt, hát gyakran már nélkülözhetetlenek is ezek az eszközök számunkra. A világban, mert ugye a történetből számomra is kiderül, hogy még mi magyarok sem biztos, hogy tudjuk, hogy mindezt magyar származású emberek találták fel. Hát ugye többnyire nem is Magyarországon sajnos. De gyufáról, mondjuk a helikopterről még ugye az emberek tudják, de nagyon sok olyan részterület volt tényleg, amiről nem tudunk. De a világban mennyire ismerik és ismerik el ezeket a találmányokat?
Hát ezt örömmel mondom el, hogy nagyon sok találmányunkat elismernek, és tudják róla, hogy ezt magyarok alkották, magyar elme, szüleménye. A számítógépről azért közismert a világban, hogy az Neumann Jánosnak a hozzájárulásával készült, bár ezen a téren is vannak érdekességek. Épp nemrégiben megjelent egy nagyon szép műves kiadvány, a Találmányok könyve, amelyik sorra veszi főként a modern mai kornak a találmányait, a porszívótól kezdve a számítógépekig, és érdekes módon például a számítógéphez érve meg sem említik például Neumann Jánosnak a nevét, de ugyanúgy a sugárhajtómű felfedezőjeként is egy bizonyos Frank White nevű mérnököt tüntetnek fel. Egyedül a golyóstolnál találtam, ahol ki van írva, hogy Bíró László fedezte föl.
Vajon miért van az, hogy így háttérbe szorulnak a magyarok a találmányaikkal ellentétben, tehát mintha nem is lenne közük hozzá.
Hát szerintem ennek több oka van. Van történeti oka is, hogy általában sok találmány valóban párhuzamos felfedezésül. Tehát lehetne példákat mondani a telefontól kezdve nagyon sok találmányra, amit tényleg valóban egymástól függetlenül fedeztek fel emberek. Ha dinamónál vagy a villanymotornál maradva például a dinamó elvet Jedlik Ányos 1861-ben fedezte fel, míg a német Siemens 1867-ben, tehát 6 évvel később. És mégis Siemens nevéhez kötik. Ennek például az az oka, hogy ez nem lett szabadalommal levédve. Tehát sok találmányunkat, hogy úgy mondjam, azért nem ismernek el, vagy bizonyos esetekben elorroznak, mert nem védjük őket szabadalommal. Ez az egyik oka. A másik ok pedig az, hogy és ez magunkban keresendő, hogy úgy gondolom, hogy nem csinálunk elég publicitást ezeknek az eredményeknek, sem országon belül, sem pedig nemzetközileg. Hát erre jó példaként lehetne említeni az uniós csatlakozásunkat. Meg vagyok róla győződve, hogy például ez egy kiváló lehetőség, egy nagyon jó alkalom lett volna Magyarország számára, hogy mint egy bemutatkozásként, nem pedig valami nacionalista felhanggal bemutassa a többi országnak, hogy eddigi történelmünk során mi milyen szerény eredményeket értünk el, és miben járultunk hozzá a világ tudományos technikai fejlődéséhez. Úgy gondolom, hogy ezen a területen nagy hiányosságokat lehet említeni, és nem használtuk ki ezeket a lehetőségeket, hogy különböző kiadványokkal, a média lehetőségét felhasználva bemutassuk magunkat, és bemutassuk az eredményeinket, találmányainkat, azokat a híres embereket, akik ezeket megalkották.
Személy szerint te hogyan tudsz ebben valamit tenni, főleg ennek a nagy anyagnak a segítségével?
Hát tényleg nagyon sok anyagot halmoztam föl, főként ezek könyvek formájában állnak rendelkezésre, de rengeteg cikkgyűjteményem van, körülbelül 1000 cikkem van, amelyek hát ezzel a témával foglalkoznak. Hát egyrészt ennek a rendszerezése, meg maga a gyűjtés is egy rengeteg időt emésztő tevékenység, és persze anyagi vonzata is van. Úgyhogy én a zseppénzem, mert tulajdonképpen erre használom, tehát nem fogyasztom alkoholt, nincsenek egyéb káros szenvedélyeim, én a tudomány történettel kapcsolatos anyagok gyűjtésébe, hogy úgy mondjam, fektettem bele, még személykocsim sincs.
De nyilván ezt az anyagot érdemes publikálni, vagy közzétenni, vagy ismertetni legalább ugye részeit, az egészet valószínűleg nehéz lenne így egyben. De hogyan lehetséges ezt megoldani? Hogyan lehet hasznosítani mindezt, hogy tényleg minél többen megismerjék?
Hát valóban ezt a tevékenységemet én már elkezdtem több évvel ezelőtt. A helyi újságban, a Fejér megyei Hírlapban is publikáltam már több cikket. Részben személyekről, például Telleredéről, Wigner Jenőről, akiket így marslakóként emleget a tudománytörténet. Részben a találmányokról, de ezen a téren úgy érzem, hogy még többet tehetnénk, és az újság és méltó partnerebben szívesen közölnének tőlem cikkeket. Csak egy kicsit az idő korlát miatt vagyok megszorítva, de mindenképpen tervezem, hogy egy kicsit a nyilvánosság elé lépjek ezzel a hatalmas információ mennyiséggel. Vannak további cikkterveim. Épp például az egyik, az most készül a 2005 a fizika éve kapcsán, Einstein és magyar tudósoknak a kapcsolatai. Például ezt a lehetőséget se igazán használtuk ki tudománytörténeti szempontból. Kevésbé ismert még a tudományos világ közvéleménye előtt is, hogy Einsteinnek az egész karrierjét, kezdve a relativitás elmélet alapjainak a kidolgozásától végigkövetik magyar munkatársak, akik munkájában segítették, támogatták, főként matematikai oldalról. Hát egy távolabbi tervem pedig, hát kihasználva szakmámnak a lehetőségét, hogy hát az internet adta nagy lehetőséget mondjuk egy ilyen saját honlappal megjelenni, és a rendelkezésemre álló anyagot itt is elérhetővé tenni.
Éppként ugye éppen az internettel kapcsolatos is a következő kérdés, a gyűjtésnek a módszere. Ugye 30 évvel ezelőtt nyilván a gyűjtésnek az egyetlen módszere szinte az volt, hogy az ember megvette a könyvet, meg megvette az újságot, fénymásolás ugye nem nagyon létezett, vagy ha létezett is később igen korlátozott lehetőségekkel. Ma viszont már tényleg az internettől kezdve a fénymásoló minden a rendelkezésre áll.
Hát igen, én is ilyen eléggé manuális ózsdi módszerekkel kezdtem a gyűjtésemet. Korábban még megengedhettem magamnak azt, hogy több folyóiratot megvásároljak. Körülbelül 20 folyóiratot vásároltam rendszeresen, és épp ahogy említetted is, költségeimet kimélve, például ezeket úgy gyűjtöttem, hogy effektíve ténylegesen kitéptem a cikket, és akkor gyakran előfordult, hogy megvettem egy újságot, és volt benne egy cikk, ami engem érdekelt, de az nagyon, emiatt megvettem, és archiváltam, úgyhogy a cikkeimnek egy nagy része nem fénymásolat, hanem ilyen eredeti újságból, folyóiratokból kitépett változat. Hát a mai lehetőségek valóban sokkal nagyobbak, úgyhogy én is elkezdtem a más médiumokon megjelenő anyagokat gyűjteni, úgyhogy nagyon sok CD jelenik meg mostanában, erre szeretném a kedves hallgatók figyelmét is fölhívni. Az Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ szinte havonta ad ki CD-ket híres magyar feltalálók, tudósok életével kapcsolatban. Nemrégiben jelent meg például mondjuk az elmúlt egy-két évet visszanézve Gábor Dénesről, a holográfia feltalálójáról, Wigner Jenőről, a híres Nobel-díjas atomfizikusról, Baj Zoltánról, a fényméter megalkotójáról, az első holdradar kísérlet végrehajtójáról CD, és további CD-k fognak megjelenni. És persze az internet, ahol hát gyakorlatilag, ha én leülök az internet elé, akkor szinte órákig úgy odaragadok, mert elindulok egy apró fonalon, egy apró szálon, hogy mit tudom én például, egy konkrét példát említsek, mondjuk Marcel Grossman, aki Einsteinnek a magyar származású osztálytársa volt, és a relativitás elmélet matematika alapjában őt segítette, együtt is publikáltak cikket 1905-ben, és akkor ezen a szálon elindulva eljutok egész mélyen az internetben, szinte csak azt veszem észre, hogy már eltelt 4 óra, és akkor még mindig újabb linkre kell rákattintanom.
Hát ugye épp ez az, hogy az interneten, ha az ember például egy keresőbe beírja mondjuk Tellerede nevét, akkor biztos, hogy több ezer vagy több tízezer oldal jön ki. Hát ezeket már lehetetlen mind begyűjteni.
Igen.
Sőt, egyáltalán megnézni van. Is.
Egy akkora mennyiség van most már interneten. Ezt már korábban, még a szakmai karrieremnek a kezdetén is már volt egy ilyen elv az informatikában. Ma meg az internet kapcsán ez különösképpen igaz. Ezt úgy nevezik, hogy az információ bőségben rejlő információ hiány. Tehát most már akkora információ áll az ember rendelkezésére, hogy igazából most már nem is az információnak az előkeresése, hanem az előkeresett hatalmas tömegből az engem érintő kis résznek a kiválogatása okoz hát problémát, gondot, és hát igényel időt.
Egyébként a gyűjtemény az csak cikkekre, írásokra vonatkozik, vagy esetleg tárgyakban is megnyilvánul?
Hát az én gyűjteményem inkább cikkek, írások. Vannak persze ilyen kuriózum könyveim, ezek...
Igen, látok, itt egy-kettő van.
Igen, hát az egyik kedvencem a szakmám miatt is mondhatom, Neumann Jánosnak a Számológép és az Agy című könyve, ami megjelent magyarul is 1972-ben. Érdekes, hogy a Neumann évforduló kapcsán 2003-ban, akkor ünnepeltük Neumann János születésének 100. évfordulóját, nem adták újra, pedig nyugodtan reprint kiadásban kiadhatták volna. Ez azért kedvenc, bocsánat, kedves számomra, mert az évforduló kapcsán személyesen is találkozhattam és beszélgethettem Neumann János egyetlen élő leszármazottjával, lányával, Marina von Neumann Wittmannal, és ő dedikálta nekem ezt a könyvet.
És aztán van ugye itt egy másik érdekesség.
Ez pedig Telleredének a könyve, egy interjúkötet. Ezt a Tellerede dedikálta nekem. Washingtonba 1999. hó 14-én. Hát sajnos ez egy olyan könyv, amin személyesen nem lehettem ott a dedikáción, hanem a könyvnek a társszerzője, Zelei László, a Magyar Rádió főmunkatársa, aki az interjúkat készítette Teller Edével, ő vitte ki ezt a könyvet Washingtonban, és ott dedikáltatta nekem, hálából azért, azért a segítségért, amit én adtam neki az interjúra való felkészülés során, de hát ennek egy külön története van.
mert hogy Zelei Lászlónak felajánlottad a gyűjteményt, ugye, amit Teller Edével.
Igen, nekem van a Tellerre kapcsolatban, talán az egyik legnagyobb gyűjteményem vele kapcsolatban van, és ez teljesen véletlenül jutottam hozzá egy részéhez, mégpedig úgy, hogy egyszer üdültem Szegeden, és már korábban a Magyar Hírek című újságban értesültem arról, hogy a szegedi Somogyi Könyvtárnak adományozott egy hatalmas gyűjteményt egy amerikai származású magyar ember, aki Szeged környékén született, ez Vasvári Ödön, aki 40 évig gyűjtötte az amerikai magyarság történetét, és amikor meghalt, akkor a gyűjteményt hát kedvenc városának a könyvtárára hagyományozta egy nagyon szép alapító okirattal, amit most röviden felolvasnék. Alulírott Vasvári Ödön, az Egyesült Államok polgára, ezennel kijelentem, hogy az amerikai magyarság történetével foglalkozó több száz kötetes adatgyűjteményemet teljes magánkönyvtárammal együtt halálom után a Szegedi Városi Somogyi Könyvtárnak adományozom, azzal, hogy annak egyedüli és kizárólagos tulajdonosa ez a könyvtár legyen, amely megnyitotta előttem, mint iskolás fiú előtt a könyvek titokzatos és csodálatos világát. A könyvtár, amely így egy a maga nemében egyedülálló gyűjtemény birtokosa lesz, hitem szerint továbbra is néhai Somogyi Károly, Reiszner János, Tömörkény István, Móra Ferenc és méltó utódaik szellemében lesz segítségére mindazoknak, akik kutatni fogják az amerikai magyarság történetét. Hát így Szegeden üdülve meglátogattam ezt a gyűjteményt, ami megdöbbentően gazdag, és még a mai napig is úgy érzem, hogy kevésbé ismert a magyar közönség előtt, talán még a tudománytörténészek előtt sem, és ebbe a gyűjteménybe találtam én Teller Edével kapcsolatban egy hatalmas anyagot. A Vasvári gyakorlatilag 30 év újságtermését gyűjtötte össze, kb. 104 cikket, és ezt fénymásolatban ajándékként megkaptam a könyvtár, illetve a gyűjtemény vezetőjétől, és én készítettem erről egy fénymásolatot, és én tovább ajándékoztam ezzel Zelei Lászlónak, aki hát bizonyára hasznos információkat meríthetett Teller Ede életével kapcsolatban az interjúra való felkészülés során.
Hogyan lehet mindent figyelemmel kísérni, hiszen ha az ember csak azt nézi, hogy naponta megjelenik több száz újság, meg egy csomó könyv, ugye, és az internetről meg már beszéltünk is, tehát ezt naponta hogy lehet nyomon követni, honnan tudod, hogy melyik újságban fog valakiről megjelenni valami, hiszen megvenni mindent nem lehet.
Hát valóban az biztos, hogy sok minden elkerüli az ember figyelmét, azonban egy ilyen hosszú gyűjtőmunka során az embernek kialakul egy ilyen érzékenysége, meg hát a tapasztalat is rávezeti, hogy melyek azok a folyóiratok, heti lapok, vagy egyéb periódikák, amelyek gyakrabban publikálnak ilyen cikkeket, és hát akkor elsősorban azokat gyűjtöm, azokat olvasgatom, most már fénymásolatokat csinálok belőle, és persze egyéb forrásokra is igyekszem figyelni. Hát például nem említettem még egy másik részét a gyűjteményemnek, ezek a videófelvételek. Tehát ami a magyar televízióban ilyen világhíres magyarokkal sugárzásra kerül, én azt igyekszem rögzíteni, és én például úgy állok neki a rádió televízió újság olvasásának, hogy mikor megvásárolom, az egész hetet végignézem, és bekarikázom azokat a felvételeket, azokat az adásokat, amiket mindenképpen rögzíteni akarok, hogy nehogy elkerülj a figyelmemet. Úgyhogy szeretném fölhívni például a hallgatóknak a figyelmét, hogy épp ezen a héten kezdte el az M2 sugározni egy 12 részből álló sorozatát Határtalan emberek címmel, amelyik hát valóban világhírű magyarokkal készített 25 perces interjúkat tartalmaz. Épp tegnap este volt egy adás Csíkszentmihályi Mihály világhírű pszichológussal, ami nagyon érdekes volt. Ma este lesz Munk Péterrel, a világ egyik leggazdagabb emberével, akinek felhőkarcolói és aranybányái vannak. A baj az, hogy ezek az adások, most konkrétan a Határtalan emberek, nagyon későn, általában 1-2 óra körül vannak, hogy igazából célszerűbb videó magról fölvenni, még a normál halandónak is, és úgy utólag visszanézni.
Hát én további sok sikert kívánok a gyűjtéshez, és főleg nem csak a gyűjtéshez, hanem a célja, hogy megvalósuljon, hogy minél többen megismerjék, tehát a megismertetéséhez kívánok további jó munkát és sikereket. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves hallgatók, az elmúlt 25 percben Barga Jánossal, a tudománytörténettel foglalkozó tanárral, illetve matematika, fizika, informatika tanárral beszélgettünk itt a Vörösmarty Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.